Jó napot kívánok! Az előző előadásomban felvázoltam, hogy mik a kínai vallásosságnak, a vallásokhoz való hozzáállásnak az általános jellemzői, illetve mik azok az alaprétegek, amelyekre a tételes vallások ráépültek. A tételes vallásnak ezeket az izmusokat nevezem, azokat a vallásokat, amiknek vannak szent könyveik, vannak szent helyeik, templomaik, kolostoraik, klérusuk, szerzeteseik, és konkrét hit elveik, tanításaik, tehát amelyek valamiféle nevet kaptak és megkülönböztethetők így a kínai népi vallások nagy masszájától. Ugye ezek elsősorban is az úgynevezett három tanításnak a vallásai. Pontosabban azonban kettő mondható vallásnak, a taoizmus és a buddhizmus, de hát a konfucianizmusnak, tehát a harmadik tanításnak is vannak vallási elemei. És hát ilyen import termékként a buddhizmus után egyébként nem nagyon sokkal az iszlám, illetve a kereszténység is megjelent Kínában. Ezekről egészen minimálisan fogok csak beszélni, hiszen ezek nem váltak igazán szervesen kínai vallássá, a szintén import termék buddhizmussal ellentétben. Na most ezek a tételes vallások, ezek hát ráépültek azokra az alaprétegekre, amikről a múltkor szó volt, tehát mondjuk az őskultuszt, azt a buddhisták meg a taoisták sem kérdőjelezték meg, vagy a helyi istenségeknek a kultusza, az bőven belefért ezekbe a vallásokba is. Ugye, főleg a buddhizmusnál, de aztán később ugye az iszlámnál meg a kereszténységnél is jellemző volt a nyelvi nehézségeknek a megjelenése, vagyis az, hogy egész egyszerűen a kínaiaknak rendkívül sok dologhoz, koncepcióhoz, eszméhez nem volt megfelelő szókészletük, nyelvi készletük, terminológiájuk, ezeket meg kellett alkotni, vagy már rendelkezésre álló szavakat használtak, terminuszokat használtak az új vallási jelenségeknek a leírására is. Ez viszont azzal járt, hogy a Kínába érkező külföldi hatások és külföldi vallások, ugye elsősorban is a buddhizmus, jelentősen elkínaiasodtak. Tehát ami izmus Kínába érkezett, a buddhizmustól kezdve egészen a marxizmus-leninizmusig, bár az ugye nem vallás, az mind elkínaiasodott, mind hasonult a kínai kultúrához, alkalmazkodott a kínai kultúrához, már csak nyelvi okok miatt is, de hát természetesen ennek a nagy kultúrának a mérete, a sűrűsége miatt is. És hát nem csak nyelvileg alkalmazkodtak Kínához az idegen hatások, hanem maguk a kínai istenek, istenségek is beépültek a kultuszokba, egyrészt a kívülről jött kultuszokba, másrészt pedig a Kínában itt-ott megjelent és elterjedt kultuszokba, ugye elsősorban is a taoizmusba, a mindenféle ilyen tételes vallások, a monoteista vallásokat leszámítva, kénytelen, kelletlen, vagy örömmel, ezt nem tudhatjuk, elfogadták a helyi meglévő isteneket, kultuszokat, és beleépítették a saját tanításaikba, tehát mondjuk olyan népi istenségek, amelyeknek eredetileg semmi köze nem volt a taoizmushoz, szépen istenségé váltak a taoista panteonban is. Meg hát ez az istenség kölcsönadás, ez a másik irányba is működött, tehát maguk a tételes vallások is adtak isteneket a népi vallásoknak, vagyis ha megjelent valamiféle taoista istenség, mondjuk Laozi, vagy valamilyen buddhista istenség, vagy bodhisattva, mondjuk Kuan Yin bodhisattva, vagyis a Avalokitésvara, ezek szépen részei lettek a népi kultuszoknak, és azok az emberek is mondjuk áldozatot mutatnak be Kuan Yinnak, vagy Laozinek, vagy valamely taoista istenségnek, akik alapvetően nem tekinthetők buddhistának vagy taoistáknak. Tehát volt egy oda-vissza hatás a népi vallások meg a tételes vallások között, és hát az emberek többsége, legalábbis az elmúlt 1000 évben, a kínaiak többsége az valamiféle ilyen vallási szinkretizmust követett. Tehát nagyjából 1000 évvel ezelőtt a mindenféle népi vallások, a taoizmus, a buddhizmus, ilyen-olyan helyi kultuszok, némi idegen hatásra beérkezett ilyen istenségek vagy kultuszok, azok összekeveredtek egy ilyen nagy vegyes masszává, ezt nevezzük kínai szinkretizmusnak, vagy szinkretista vallásnak, és hát az emberek fejében, a hívők többségének a fejében nem nagyon különült el, hogy ők éppen melyik vallásnak is a hívei. Persze, ugye ahogy az előző előadásomban mutattam azokat a háros hegy csúcsokat, a tételes vallásoknak a csúcsain volt megkülönböztetés, és mondjuk egy taoista kolostornak, a taoista templomnak a feje az nem volt egyben buddhista is, vagy egy buddhista főapát az nem volt egyben taoista is, de alacsonyabb szinteken keveredtek ezek a dolgok, ugye, mint említettem, a kínaiak a vagyok helyett az éseket szeretik elfogadni, tehát egy kínai számára nem okoz gondot, hogy mondjuk a szülei temetésére buddhista papokat is meghívjon, meg taoista papokat is meghívjon, meg egy konfuciánus ismerős írja meg a sírfeliratot, meg a régi, igen, tételes vallások előtti kultusz követve is elvégezzék megfelelő áldozatokat, meg még esetleg valami helyi speciális szokást is kövessenek a temetésen. Tehát ez egyáltalán nem okozott problémát, hogy különböző vallásoknak az elemeit keverték egy-egy rítusban. Na, de nézzük a tételes izmusokat, elsősorban is a konfucianizmust. Azt le kell szögezni az elején, hogy a konfucianizmus az nem vallás. A konfucianizmusnak vannak vallási elemei, tehát például 2000 éven keresztül a kínai hivatalnokok rendszeresen mutattak be áldozatokat Konfuciusnak, meg egyéb vallási elemek is felfedezhetők a konfucianizmusba, de nem vált Konfucius valamiféle főistenné, és nem is volt a konfucianizmusnak ilyen főistene, hanem sokkal inkább, ugye szűkebb értelemben véve egy filozófiai iskola volt, azt mondta meg a konfucianus filozófia, hogy hogyan kell ebben az életben viselkednie az embernek ahhoz, hogy ebben az életben rend, békesség, nyugalom, jókormányzás legyen. Másrészt pedig tágabb értelemben a konfucianizmus az egy ilyen általános értékrend, világkép, egy hozzáállás az élethez, amit a kínaiaknak gyakorlatilag a 100%-a követett így vagy úgy, még akkor is, hogyha nem vallotta magát konfuciánusnak. Tehát egy kínai az simán lehet konfuciánus anélkül is, hogy hallott volna Konfuciuszról, vagy konfuciánusnak vallaná magát, hiszen a konfucianizmus ebben a tágabb értelemben azt jelenti, hogy az ember kínai, így nagyon leegyszerűsítve, és azokat a szokásokat, azokat a hagyományokat követi a társas kapcsolatokban, amelyek az évezredek során Kínában kialakultak. Na most a konfuciánus filozófiáról már beszéltem korábban egy külön előadásban, ennek a gyors talpaló előadás sorozatnak a legelső előadása az kifejezetten a konfuciánus filozófiáról szólt, úgyhogy most nem erről beszélnék, hanem a tágabb értelemben vett konfucianizmusról, tehát arról a konfucianizmusról, ami meghatározta az embereknek az életét legalább két évezreden keresztül, de inkább több, hosszabb időn keresztül. Tehát az egyfajta ilyen általános értékrend, világkép az, amit konfucianizmusnak nevezhetünk. Tágabb értelemben ez egyáltalán nem áll távol a konfucianus filozófiától, tehát a filozófia hatott erre az értékrendre, világképre, hiszen az állam hivatalos, ortodox ideológiaként a konfucianus filozófiát alkalmazta, és hát amit az állam évezeteken keresztül alkalmaz, az azért leszűrődik az alacsonyabb szintekre is. De hát maga a konfucianizmus, mint filozófiai iskola is már merített azokból a hagyományokból, amik jóval Konfucius megjelenése előtt létrejöttek, kialakultak, uralkodóvá váltak Kínában. Na nézzük, hogy ennek az általános értékrendnek, világképnek mik a főbb jellemzői, milyen főbb elemei vannak. Természetesen nagyon leegyszerűsítő leszek, hát a konfucianizmusnak önmagában is könyvtárnyi irodalma van, nagy doktori disszertációk ezreit lehet megtölteni azzal, hogy mi is a konfucianizmus, akár szűk, akár tágabb értelemben. Most nem az lesz a célom, hogy mindent elmondjak a konfucianizmusról, hanem az lesz a célom, hogy néhány látványos, fontos, kiemelkedő elemet vázoljak azzal kapcsolatban, hogy mi is a konfucianus gondolkodás, ami a mindennapi életben szerepet játszik. Az egyik első pont amit kiemelnék a konfucianizmussal kapcsolatban, az a hierarchiának a fontossága. Ezt már a filozófiánál láttuk, hogy Konfucius eleve abból indult ki, hogy az a világnak a rendje, az a társadalomnak, az államnak, minden közösségnek, családnak a rendje, hogy vannak vezetők és vannak vezetettek. És ezek szépen ilyen hierarchikus rendben vannak beosztva, és mindenkinek ugye úgy kell viselkednie, ami az ő hierarchiában betöltött pozíciójából fakad. Tehát egy családfőnek családfőként kell viselkednie, egy fiúnak fiúként, egy feleségnek feleségként, egy ötödik fiúgyereknek ötödik fiúgyerekként, egy cégnél az alkalmazottnak alkalmazottként, a pártban a pártfőtitkárnak pártfőtitkárként, és így tovább. Tehát minden pozíciónak megvannak a maga kötelezettsége és jogai, és ezek szerint kell élni, az ezekhez kapcsolódó erények szerint kell élni. Na most ezt a hierarchikus szemléletet a kínaiak alapvetően interiorizálták és magukévá tették, tehát egy kínai számára teljesen függetlenül attól, hogy olvasta a Konfuciust vagy nem, vagy hallott-e a konfucianizmusról vagy nem, az egy teljesen elfogadott dolog egészen a legutóbbi időkig, hogy hierarchiában van benne, és a főnököknek engedelmeskedni kell, a főnököket tisztelni kell, az alárendeltek felett pedig rendelkezhetnek, bár a konfucianizmusban van ilyen tompító elem, hogy a főnöknek az alárendeltel az emberség, a zsen erénye szerint kell eljárnia, de ez nem azt jelenti, hogy ők jó haverok lesznek, hanem ez azt jelenti, hogy kellő jó indulattal és rugalmassággal kell kezelni a főnöknek az alárendeltjét, de főnökként kell kezelni, és például elvárhatja, hogy legyen teljesen engedelmes vele szemben az alárendeltje. Tehát egy kínai, az gyakorlatilag az anyatejjel szívja magába, hogy otthon a családban tisztelnie kell a szüleit, a munkahelyén tisztelnie kell és engedelmeskednie kell a főnököknek, az államban, hogyha van felette valaki, akkor annak engedelmeskednie kell, és mindenki elfogadja ezt a helyét. Természetesen mindenki törekszik fölfele a hierarchiában, tehát a pozíciók azok nem fixek, az ember az kiemelkedhet, de egyébként a konfucianizmusnak van egy olyan sokszor ki nem mondott alapelve is, hogy minél magasabb rangra jut valaki egy adott hierarchiában, annál erényesebb az illető, mert hogy egy ideális hierarchiában, egy ideális társadalomban vagy államban az erények szerint választják ki a vezetőket, tehát egy olyan jellegű elképzelés is kialakult, hogy mondjuk egy tartományfőnök, az nem véletlen tartományfőnök, az biztos, hogy egy erényes ember, hát azért nevezték ki tartományfőnöknek. Ezért a főnökök, vezetők iránti tisztelet az belülről is fakad, mert van egy ilyen ki nem mondott elképzelés a főnökökkel kapcsolatban, hogy azért kerültek oda, mert valamit tudnak, rendelkeznek valami olyan erénnyel, vagy bölcsességgel, vagy kompetenciával, ami főnökké tette őket. Jó, tehát az első pont a hierarchia tisztelete és elfogadása, ami a konfucianizmusban nagyon fontos. A második pont, amit kiemelnék, az a hagyományoknak a tisztelete. Ezt is láttuk ugye a konfucianus filozófiánál, hogy maga Konfucius is egy ősi hagyományrendszer közvetítőjének tartotta magát, és nem azzal állt elő, hogy ő kitalált egy csomó új dolgot, és ezeknek az új dolgoknak a tanítására létrehozott egy iskolát, hanem azt mondta, hogy ő csak közvetíti a régi hagyományt, mert amit a hagyomány megszentelt, amit az évszázadok, évezredek igazoltak, hogy az működőképes, azt nem érdemes piszkálni. Ennek megfelelően a kínaiak számára a hagyományok nagyon fontosak, nyilván más népek számára is fontosak, de a kínai az egy különösen hagyománytisztelő nép. A kínaiak a mai napig szeretnek kötődni a saját hagyományaikhoz. Itt volt egy érdekes kitérő a 20. század folyamán, az 50-es, és pláne a 60-as, 70-es években, a 20. században kifejezetten üldözték a hagyományt Mao Tse-tung alatt, kifejezetten próbálták eltörölni a tradíciókat, elsősorban a kulturális forradalom idején, fizikailag is próbáltak mindent megsemmisíteni, ami régi, és megölni vagy megnyomorítani mindenkit, aki mondjuk a régi eszmerendszereket, régi gondolkodást képviselte. De ez nem fakadt logikusan a kínaiaknak a világképéből. Ez egy kitérő volt, egy zsákutca volt a kínai történelemben, és eszmetörténetben, és politikatörténetben. A 80-as évektől fogva visszaállt a hagyományoknak a tisztelete, és most egy óriási reneszánszát látjuk a hagyományoknak. Sokszor mesterségesen alakítanak ki, rekonstruálnak régi hagyományokat, mert nagyon fontos, hogy hogyan viselkedtek 500 éve, vagy 1000 éve, vagy 2000 éve az emberek. Tehát a konfucianizmus az nem szereti az újításokat, azt mondja, hogy amiről bebizonyosodott az idők folyamán, hogy működőképes, hogy jó, hogy alkalmas arra, hogy emberek számára békét, nyugalmat, jó kormányzást, biztonságot biztosítson, azt nem érdemes piszkálni, nem érdemes kísérletezni azzal, hogy új dolgokat találunk ki. És ez egy nagyon erős vonulata az eszmerendszernek. Azt lehet mondani, hogy Kínában a történelem folyamán a 20. századig nem voltak forradalmak. Nem voltak olyan megmozdulások, vagy olyan események, amelyek gyorsan megváltoztatták volna az alapvető társadalmi struktúrát, vagy gazdasági struktúrát, vagy a kultúrát, vagy bármit. A fejlődés, vagy a változás az természetesen folyamatos volt, tehát mondjuk Kína nem ugyanúgy nézett ki 1800-ban, mint 800-ban, de ilyen hirtelen törések nem voltak az igazán fontos dolgokban. Ugye dinasztiák jöttek-mentek, parasztfelkelések azok voltak, külső támadások egyebek voltak, de mindezek nem hoztak forradalmakat, tehát amikor egy paraszt lázadó megbuktatta az előző dinasztiát, akkor neki nem az volt a célja, hogy a császárság helyett kiáltsa, nem tudom, paraszt köztársaságot, vagy a demokráciát, vagy a népuralmat, vagy bármit, hanem neki az volt a célja, hogy helyreállítsa a kínai császárságot, azt, aminek a korábbi képviselőjét megdöntötte, és ő üljön a helyére, és a konfuciánus alapelveknek megfelelően teremtse újra a régi rendszert. Tehát senki nem akart egy új rendszert létrehozni a kínai történelem évezredei során, mindenki a régi rendszert akarta tökéletes módon, jó módon helyreállítani, hogyha éppen elromlott a rendszer, és mondjuk egy dinasztia elzűlött, vagy alkalmatlan volt az emberek alapvető megélhetésének, vagy életkörülményének a biztosítására. Tehát ez egy sajátossága a kínai világnak, hogy nem voltak ilyen gyors társadalmi átalakulások, meg gondolkodásbeli átalakulások is. Persze, mint említette, nem ugyanolyan volt Kína 200 éve, meg 1200 éve, de olyan óriási különbség se volt a között, amit mondjuk 1200 éve, meg 200 éve gondolt ugye, a világról, vagy az életről egy kínai közember, mert a konfucianizmus az szentesítette a hagyományt, és szentesítette a hagyományos intézményeket, szokásokat, egyebeket. A harmadik nagyon fontos jellemzője ennek a tágabb értelembe vett konfucianizmusnak, amit egyébként kínaiságnak is nevezhetnénk, az pedig a családnak a központi szerepe, a család körüli kultusz. A család egy kínai ember számára az életnek a fő célja, értelme, kerete, azon kívül nem sok értelme van semminek. Ha csak az ember mondjuk nem hagyja ott a családját olyan célból, hogy elmenjen mondjuk buddhista szerzetesnek, de erre nagyon sokáig nem is tekintettek egy nagyon pozitív példaként. De alapvetően tulajdonképpen ezt a kivételt, hogy valaki vallási okokból egy nagyobb jó érdekében elmegy mondjuk buddhista szerzetesnek, vagy elmegy a hegyekbe remetének, ezt leszámítva az alap állapota a kínai embernek az az volt, hogy családban él. A mai napig is a kínaiak számára a családban élés az a normális, és hogyha valaki ettől eltér, arra furcsán néznek. Tehát ez egy elvárás, hogy egy kínai férfi vagy egy kínai nő az egy bizonyos életkor után meg legyen házasodva. Tehát hogyha mondjuk 40 évesen is az anyámmal lakok, és videójátékokkal töltöm az életemet, és nincsen feleségem meg gyerekem, akkor bizony engem nem fognak felnőttnek tekinteni a munkahelyemen, meg a tágabb környezetemben, de még a családomban sem, mert nem családban, nincsen saját családom addigra, ameddigre azt a hagyomány elvárná. Tehát a kínai számára a legfontosabb dolog a család, aminek a kulcs szava azt lehet mondani, nagyon kisarkítva, hogy nem a szeretet, hanem inkább a kötelesség, a kötelezettség. Tehát, hogyha megnézzük, hogy hogyan működik egy kínai család, természetesen szeretik egymást, nem erről van szó, csak nem onnan fogják meg a dolgot, hogy jaj, de szeretjük egymást, üntjüm-üntjüm, simogassuk meg egymást, hanem onnan fogják meg a dolgot, hogy nekem innentől fogva, hogy van ez a családom, van ez a feleségem, vagy van ez a gyerekem, vagy unokám, vagy akármi, az az életemnek a fő kötelessége, hogy gondoskodjak róluk, ugye a családom belüli pozíciómtól függően, hogyha én vagyok az édesanya, akkor otthon rendet tartsak és vezessek a háztartást, és neveljem a gyerekeket, hogyha én vagyok az édesapa, akkor tartsam el őket, ugye a külső tevékenységet végezzem el, hordjam haza a pénzt, amiből megél a családom, jussak előre a hivatali ranglétrán, vagy a céges ranglétrán, hogy gazdagodjunk. A gyereknek az a kötelessége, hogy tanuljon, hogy aztán felnőve majd eltarthassa a szüleit. És hát az egész családban mindenki ilyen kölcsönös kötelességek, kötelezettségek, feladatok hálójában éli az életét. És természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem szeretnék egymást, ezt hangsúlyozom megint, hanem inkább azt jelenti, hogy nem onnan fogják meg a dolgot, hanem onnan fogják meg, hogy ha már egy családba tartozunk, akkor feladataink, kötelességeink vannak egymással szemben. Nyilván vannak kiemelkedő kötelességek, például a szülőtisztelet, amiről mindjárt külön fogok beszélni, de úgy általában a családnak a tagjai azok gyakorlatilag, még hogyha nem is közeli hozzátartozói egymásnak, akkor is kölcsönös segítségnyújtási kötelességgel tartoznak a másiknak. Tehát, hogyha mondjuk a nagybácsinak elfogy a pénze, és megbetegszik, és ki kell fizetni a kórházi számláját, akkor az nem kérdés, hogy a rokonok összedobják neki a műtétje vagy a kezelése költségeit. Vagy hogyha a harmadik unokaöcs kitalálja, hogy ő vállalkozást akar indítani, csak nincsen meg hozzá a kezdőtőkéje, akkor végigjárja a családtagokat, és hát ilyen rokoni fogtól, meg anyagi helyzettől, meg egyebektől függően mindenkitől fog kapni kisebb-nagyobb összeget, hogy beindíthassa a vállalkozását. Aztán természetesen ez a kikezelt nagybácsi, vagy ez a vállalkozást alapított unokaöcs, ez majd hasonló kötelezettségekkel tartozik azoknak, akik segítettek nekik, tehát ez nem egy egyszerű segítségnyújtás, hanem inkább ilyen kölcsönös, egész életen fennálló segítségi kötelesség, segítségnyújtási kötelesség, kötelezettség áll fenn a családtagok között. Így működnek ezek a nagy kínai családi hálózatok, hogy természetesen vannak olyan viszonyok, ahol soha nem kerül sor ilyen tranzakcióra, de kerülhetne, mert hogyha mondjuk, nem tudom, Chilében bajba kerül az ott gyorsbüfét működtető nagybácsi, akkor lehet, hogy a nem tudom, Budapesten ruhaboltot működtető unokaöcs, meg a otthon Zsötyánk tartományban mondjuk, nem tudom, zokni gyárat üzemeltető családfő közösen fognak segíteni neki. Aztán ezt majd valamilyen módon viszonozni fogja, ő vagy neki valami közeli családtagja. Nyilván nem számolják ki fillére pontosan, hogy ki hogyan segített, hanem ez a családnak a lényege, hogy ilyen módon segítik egymásnak az előrejutását. Tehát ez áll a kínaiak életének a középpontjában, a család. Egy kínai nem azért jut előre, vagy igyekszik előre jutni a céges ranglétrán, vagy nem azért igyekszik a lehető legjobb diplomát megszerezni a lehető legjobb egyetemen, hogy neki személyesen jó legyen. Nyilván ez is persze benne van, de alapvetően azért, hogy ezáltal a családjának az előrejutását, a boldogulását, az anyagi jólétét, még a presztízsét, az arcát emelje, növelje. És hát, mint már említettem, a családi kötelezettségek, azok a halott ősökre is kiterjednek, tehát velük is jóban kell lenni, nekik is az ember szolgálatokkal tartozik, de egyébként az ősök is ugye segítségnyújtási kötelességgel rendelkeznek a most élő utódok felé. Itt röviden kitérnék a család kapcsán a kínai házasság intézményére, ez is természetesen a konfuciánus gondolkodás, vagy a kínai hagyomány által egy szigorúan szabályozott dolog volt, bár erről egy külön előadásom már fenn van a YouTube-on egy másik órához kapcsolódva, hogyha valakit nagyon érdekel a téma, megtalálhatja. A kínai házasság ugye alapvetően egy férfinak, meg egy nőnek a viszonyán alakult, kivéve amikor nem, kivéve amikor az az egy férfi az több nőt is feleségül vett. De a kínai házasságban egy fő feleség lehetett csak, mellette csak ilyen mások feleségek meg ágyasok lehettek, és mivel ugye nem jutott nő akkora számban a férfiaknak, hogy mindenki több nejű lehessen, ezért gyakorlatban a kínaiak monogám életet éltek, kivéve a felsőbb rétegeket, tehát a gazdagabb, nem tudom, kereskedőknek, a hivatalnokoknak, meg pláne a császároknak voltak másod, meg harmad feleségeik, meg ágyasaik, de a többséget kitevő szegény embereknek, közembereknek egy feleségük volt. Ezt a házasság dolgot is természetesen, mint a család mindenféle kapcsolatát is, a hagyomány szorosan, szigorúan megkötötte, meghatározta, és hát ahogy egyébként más premodern társadalmakban is, ugye a párválasztás, hogy kit veszünk el feleségül, vagy kihez megyünk férhez, az természetesen nem volt a fiatalokra bízva, hát most ilyen 12-13-14 évesen az ember megházasodik, ami ebben az időben szokás volt, hogy természetesen a döntést, hogy kihez menjen hozzá, vagy kit vegyen el, nem bízhatták egy ilyen gyerekre. Ezért a kínai házasság az alapvetően családoknak a szövetsége volt. A szülők, családfők egyeztek meg abban, hogy összeadják a fiatalokat. Egész konkrétan egyébként a hagyományos kínai esküvőn a rítusnak a része volt, hogy az esküvő elejétől fogva lefátyolozott, méghozzá ilyen nagy vörös rongyal letakart menyasszonyt, vagy ifjú arát az esküvőnek egy pontján csomagolhatta ki a vőlegény, és elvileg akkor látta meg először, hogy akkor kivel fogja a hátralevő életét leélni. Biztos voltak itt kellemes, meg kellemetlen meglepetések, meg hát azért ez előfordulhatott, hogy még egy kisebb falu közösségben azért ismerték egymás korábban is a fiatalok, de még ebben az esetben is el kellett játszaniuk, hogy akkor látja meg, akkor tekinti meg az arcát az arának az ifjú férj. Tehát ennyire még a rítusba is be volt építve, hogy a fiatalok nem ismerték egymást a házasságkötés előtt, ez egy családi biznisz volt, és a család határozott mindenféle részletről, mennyasszonypénzről, hozományról, egyebekről is. Onnantól fogva, hogy megházasodtak, onnantól fogva a feleség az a férj családjához tartozott, tehát elvileg nem volt neki köze már többet az eredeti családjához. A hagyomány megengedte, hogy évente egyszer, egy megadott napon, a tavaszünnepi ünnepkör idején hazalátogasson és meglátogassa a szüleit, de a szülői tisztelet, a szülőtisztelettel, az engedelmességgel a férje szüleinek tartozott, tehát az a kínai irodalomban egy százszor, meg ezerszer, meg százezerszer megénekelt kínkes erv, hogy a menny az ki van szolgáltatva az anyósának, meg az apusának, és azok ugráltatják, meg kínozzák, meg megalázzák, meg ordítoznak vele. Tehát tulajdonképpen így oldották meg azt, hogy két családból egy család legyen, hogy egész egyszerűen a feleségnek el kellett feledkeznie, el kellett felejtenie az eredeti családját. Ezek a házasságok, tehát nem szerelmi házasságok voltak, és hát itt is ugye a kötelességek voltak a dominánsak, a feleségnek az volt a fő kötelessége, hogy fiúgyereket szüljön a férjének. Hogyha ezt nem teljesítette, ha nem szült, vagy csak lányokat szült, vagy nem maradtak életben a fiúk, akkor következhetett az a probléma, hogy hát a férjnek, hogyha megtehette, volt erre pénze, akkor kellett szereznie valakit, egy másodfeleséget, vagy egy ágyast, aki szült neki fiú utódokat, mert hát ez egy óriási tragédia volt egy kínai férfi életében, hogyha nem nemzett fiú utódokat, nem volt, aki tovább vigye a családnevet, és bemutassa az áldozatot az ősöknek, illetve neki a halála után. Tehát itt is a feleségnek elsősorban is kötelességei voltak a férjével szemben. Persze a férjnek meg kötelessége volt eltartani a családot, és gondoskodni a feleségéről, meg a gyerekekről. Összességében, tehát a kínai házasság is, hát egyrészt a kötelezettségeken, másrészt pedig a családok központi szerepén, a családok kultuszán alakult. Most ugye, hogyha a főfeleség nem szült fiúgyereket, akkor esetleg lehetőség volt arra, hogy a fiúgyereket szülő másodfeleséget vagy ágyast előléptessen a főfeleségé, de ezt is illetve a válást is megnehezítette éppen az, hogy családi ügylet volt a házasságkötés, tehát hogyha az embernek a lányát lefokozták, vagy esetleg elbocsájtották, elváltak tőle, akkor a férnek a családjára megorrolhatott az ő családja, hiszen ez egy arcvesztés volt a lány családjának, és ezért nem volt gyakori ez a helyzet, különösen a válás. Elvileg lehetett válni, mármint abban az értelemben lehetett válni, hogy a férfi kezdeményezhette a válást, hogyha például a nő az nem szolgálta megfelelően az apusát, meg az anyusát, vagy megcsalta őt, vagy pletykálkodott, vagy volt hét úgynevezett válók, ami felsorolt, hogy milyen esetekben lehet elválni az asszonytól, de ez viszonylag ritkán történt meg. Természetesen a feleség az nem kezdeményezhetett válást. Ugye a dologban a szerelem az nem nagyon játszott szerepet, de hát a kínaiak is voltak szerelmesek, úgyhogy tipikusan a szerelmi történetek azok házasságon kívül játszódnak a kínai irodalomban, a klasszikus kínai irodalomban. Általában a férfiak nem a feleségükbe szerelmesek, hanem mondjuk egy kurtizánba, a városba, vagy egy rókatündérbe, vagy valakibe, aki nem a feleségük. Ilyen jellegű örömök, ilyen szerelmi örömök természetesen a nőknek nem juthattak, hát ez egy férfi jogú társadalom volt. A család kapcsán említettem már, de érdemes külön kiemelni a szülőtiszteletnek az erényét, amit már a konfuciánus filozófiánál is láttunk, hogy minden erény alapjának tartanak, hiszen aki szülőtisztelő, abból ugye nem lesz lázadó alattvaló, tehát az állam is honorálja a szülőtisztelőket, mert hát hogyha az állam felülről beleveri az emberekbe, hogy legyenek szülőtisztelők, akkor egyben azt is beléjük veri, hogy legyenek hierarchia tisztelők, és az állami hivatali vezetőket is tiszteljék. És hát ez nagyon mélyen beépült a kínaiakba, hogy az embernek a szülőit ugye tisztelni kell. Korábban már említettem, hogy a xiao szó, amit szülőtiszteletnek, vagy gyermeki kegyeletnek szoktunk fordítani, ez több, mint tisztelet. Itt nem egyszerűen csak tisztelni kell a szülőket, hanem engedelmeskedni kell nekik. Egy kínai gyerek az élete végéig engedelmes lesz a szüleinek. Tele van ilyen sztorikkal a kínai irodalom, hogy az apuka, aki már 90 éves, az megdühödik a gyerekére, aki amúgy 50 éves és főminiszteri tisztséget tölt be, vagy valami magas hivatali tisztséget tölt be, és az apuka megveszőzteti a gyerekét, aki amúgy a hierarchiában, az állami hierarchiában nagyon magasan van, csak hát a családi hierarchiában, ami az apuka alatt van, és ezt megteheti, és akkor a gyereke az engedelmesen tűri. Tehát engedelmeskedni kell a szülőknek, illetve eltartási kötelezettséget is jelent. Ugye Kínában hagyományosan nem volt nyugdíjrendszer, sőt a nyugdíjrendszernek a kiépítése az most zajlik a 2010-es, 20-as években, sincs még egy teljesen általános, és az időseknek eltartásáról gondoskodni képes nyugdíjrendszer Kínában. Tehát a mai napig óriási teher hárul a gyerekekre, hogy eltartsák a szüleiket, gondoskodjanak róluk. Néhány évvel, évtizeddel ezelőttig pedig egyáltalán nem volt semmiféle más rendszer, ami gondoskodott volna az idősekről, tehát a gyerekeknek, méghozzá a fiú gyerekeknek a kötelezettsége volt az időseket eltartani. Ugye a lánygyerekek azok elmentek, kiházasodtak, és azok az apusukat, meg az anyusukat voltak kötelesek ápolni, meg eltartani őket. Tehát a szülőtisztelet az egy nagyon hierarchikus kapcsolatot jelent a kínai szülők és a gyerekek között, és konkrét anyagi eltartási kötelezettséget is jelentett. Hogyha valaki mondjuk hagyja a szüleit éhen halni, akkor arra a társadalom, a saját közössége nagyon csúnyán fog nézni. Ez a szülőtisztelet fogalma egyébként még a mai kínai alkotmányban is szerepel, benne az alkotmányban, hogy a gyerekek azok kötelesek tisztelettel viseltetni a szüleik iránt, és ebben az eltartási kötelezettség is benn van. A kínaiak egyébként a mai nap leginkább erre szoktak panaszkodni, hogyha megkérdezzük őket, hogy mi a fő problémák az életben, hogy óriási nyomás nehezedik rájuk, mert amellett, hogy ugye nevelik a gyereküket, meg igyekeznek előre jutni a ranglétrán, meg lakást vesznek, vagy a lakás törlesztő részletét fizetik meg, most már ugye kocsit is kell venni, már az is társadalmi elvárás, mellette még az idős szülőkről is nekik kell gondoskodni, és minthogy ugye most már lényegében egykék vannak Kínában, főleg a városi felnőtt korosztályok, ezért nekik kell eltartani az idős szülőket, meg sokszor még a még idősebb nagyszülőket is. Szóval ez az erény, ez él és virul Kínában, mindig is élt és virult. Természetesen most már lágyult a dolog, tehát most már mondjuk a hierarchia, a távolság az csökkent a időszülők és a fiatalabb gyerekek között, tehát mondjuk ez már nem nyilvánul meg abban, hogy a felnőtt gyerekeknek meg kell hajolniuk, vagy térdre kell borulniuk a nagyszülők előtt. Most már ezek a külsőségek elvesztek, de maga ez a belülről fakadó kötelesség tudat a szülőkkel szemben, ez megvan. És hát ehhez kapcsolódik, csak kiterjesztve időben az ősök kultusza, erről is már volt szó. Ez minden kínai számára hagyományosan a legfontosabb feladat volt, hogy az őseit eltartsa, az őseinek bemutassa az áldozatokat. Erről ugye a kínai vallásnak az alaprétegénél már beszéltem, külön nem térnék ki erre, csak megjegyzem, hogy a konfucianizmus nem írta felül az ősök kultuszát, nem módosította az ősök kultuszát, hanem éppen hogy kanonizálta, éppen hogy még fontosabbá, még inkább központba helyezte az ősök kultuszát. Ma, ugye a 21. században ez azért már kevésbé jellemző, főleg a városi fiatalok már hát nem mutatják be mondjuk olyan módon az áldozatokat az őseiknek, a szüleiknek, mint régen. Általában ugye a földbe temetkezés szokása is be van tiltva Kínában, tehát most már kötelező a hamvasztás. Nincsenek már olyan családi sírkertek, ahol annak idején ki kellett zarándokolni, füstölőt égetni. Ugye nincsenek már ilyen családi templomok, ahol a nagyobb családok az őseiknek bemutatták az áldozatokat. Tehát még múzeumszerűen működnek, mint mondjuk itt. Ezek ilyen halotti táblái az ősöknek, amiknek az áldozatokat be kellett mutatni. De azért halottak napján, meg egyéb alkalmakkor még élnek bizonyos szokások, illetve hát vidéken azért még bőven mutatnak be áldozatot az őseiknek az emberek. Ugye ez is egy ilyen praktikus kapcsolat az ősökkel, hogy én etetlek téged, te pedig segítesz a családnak boldogulni. Itt egy ilyen nem olyan rég készült fénykép a vidéki Kínából, itt a nagypapa vagy ők, apa kap pálinkát, meg kis rizses csészéket, meg gyümölcsöket, meg egyebeket. A tágabb értelembe vett konfucianizmussal kapcsolatban muszáj megemlíteni a könyveknek, illetve a tanulásnak a kultuszát. Ugye a konfucianizmusnak voltak szent könyvei, volt egy kánon, az úgynevezett 13 könyv az elmúlt 1000 évben, korábban is nagyjából ugyanezek a könyvek voltak, de pontos szám az változott. A magja a konfuciánus kánonnak az úgynevezett 5 klasszikus volt, dalokönyv, írások könyve, változások könyve, tavaszok és őszök krónikája, szertartások feljegyzései. Ezeket nevezték kingeknek. A king az a vezér fonal a szövésnél, amire minden más fonalat felfűznek, tehát elvileg ez az 5 king tartalmazott mindent, ami fontos az élettel, a világgal kapcsolatban. Meg voltak másodlagos fontosságú klasszikusok, szintén kanonizált művek, mint a beszélgetések és mondások Konfuciusztól, amiről már szó volt. Ezekből végül is 4 kanonizáltak az elmúlt 1000 évben a neokonfucianizmus térnyerésével. Vannak más könyvek is, amik bizonyos időben klasszikusoknak számítottak. Most a dolognak a lényege nem az, hogy mik is ezek a könyvek, hanem az, hogy az elmúlt 1000 évben előre jutni a könyvek ismerete által lehetett. Korábban is fontos volt a tanulás és a könyveknek az ismerete, de az elmúlt 1000 évben kizárólagossá vált a hivatali karrierben a vizsgák általi felemelkedés. Korábban is voltak vizsgák, de mondjuk így a hangkortól fogva a szunkorig más módon is lehetett hivatalhoz jutni, tehát nem csak a vizsgákon keresztül, hanem ilyen ajánlási rendszerben, meg akár születéssel is bizonyos korokban, meg időkben az ember kaphatott hivatalt, és csak kiegészítő volt a vizsgáknak a szerepe. Az elmúlt 1000 évben viszont már kizárólagossá vált. Márpedig a hivatali előrejutás az gyakorlatilag a karriernek, az elfogadott karriernek az egyetlen biztos módja volt, mert meg lehetett gazdagodni máshogyan is, tehát egy ügyes kereskedő az hatalmas vagyonra tehetett szert Kínában, viszont a vagyon meg a családnak a presztízse az akkor vált biztosítottá, hogyha a családból kikerültek főhivatalnokok, magas rangú mandarinok, mert hát ugye a földbirtokot bármikor elkobozhatja az állam, vagy elrabolhatják a kincseket a rablók, vagy az embert nem tudom, megbüntetik, és minden vagyonát elveszti. Tehát, hogyha az embernek nincsenek hivatali kapcsolatai, és nincsen hivatali titulust viselő ember a családban, akkor bizony könnyen bajba kerülhet, és akkor az egész gazdagság vagyon nem sokat ért. Ezzel szemben, hogyha sikerül a gyereket kinevelni főhivatalnoknak, vagy legalább az unokát, akkor ez biztosíthatja a család presztízsének és anyagi biztonságának a fennmaradását. Ezért tehát ez egy speciális kínai jelenség, hogy aki a hivatali karrieren kívül gazdagodott meg, és emelkedett fel, az is igyekezett a következő generációkat már hivatalnoknak nevelni, és a oktatásába, nevelésébe fektette a gazdagságát, és nem mondjuk, nem tudom, ipari vállalkozásba, vagy kereskedelmi vállalkozásba, mint ahogy ez nyugaton történt, ugye a földrajzi felfedezések után, amiből aztán kibontakozott az a gyarmatosítás, amiből aztán ipari forradalom is lett. Ilyesmi Kínában nem volt, mert itt a kereskedelmi tőke birtokosai, azok igyekeztek alkalmazkodni a trendeket diktáló konfuciánus hivatalnok értelmiséghez. Ezért aztán tehát a valódi felemelkedésnek és presztízs szerzésnek és hatalom és vagyon szerzésnek és biztonság garantálásnak az egyetlen módja az a tanulás volt. Hivatalnok vizsgákon kellett előre jutni, ehhez persze ugye ki kellett tanítani a gyerekeket, tehát az oktatásnak is óriási hagyománya van Kínában. Ugye maga Konfúciusz is hát egy tanár volt, egy tanító volt, aki konkrétan tanított fiatal embereket, és ez nagyon megbecsült foglalkozás volt, mert hogy ugye tanáron múlott, hogy a fiatalokból lesz-e valami, vagy nem. És ez a központi szerepe az oktatásnak, ez a mai napig is él Kínában. Egy elég speciális ország Kína abból a szempontból, hogy itt azt látjuk más ilyen fejlődő országokkal ellentétben, hogy a legszegényebb rétegek számára is az oktatás az kulcsfontosságú. Tehát a legszegényebb tartományban élő, legszegényebb paraszt is igyekszik a gyerekét addig iskolába járatni, amíg anyagilag ezt bírja. Ugye ekkora kultusza más harmadik világbeli országokban nem szokott lenni a tanulásnak, meg az első világból, tehát a fejlett világból is ismerünk olyan közösségeket, olyan szubkultúrákat, ahol az a trendi, hogyha az ember kihullik az iskolából, és nem tartják sokra a tanult embereket. A harmadik világbeli országok jelentős részében is ez a helyzet, hogy egész egyszerűen az iskolának, a tanulásnak nincsen egy olyan központi szerepe, mint Kínában, tehát ott nem várják el a nem tudom, favelákba a szülők, hogy a gyerekük az kiképezze magát, és nem is áldoznak sokat a neveltetésére, az oktatására. Kínában más a helyzet, Kínában a legnyomorultabb helyeken is a családok többsége az a gyerek neveltetésében, felemelkedésében látja a család boldogulásának a zálogát. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy ma is a konfuciánus klasszikusokat tanulmányoznák a gyerekek, hanem hát a tartalma az változott, meg nyilván a vizsgák formája is változott, meg most már nem mindenki hivatalnok akar lenni, hanem most már nem a cégeknél szeretnének dolgozni, vagy vállalkozást szeretnének alapítani, de ezeknél is a képzettség, a diploma, a középiskolai végzettség, vagy akármilyen végzettség mindenkinek a maga szintjén, az nagyon fontos. Ezért tehát mindenki igyekszik a család képességeihez, lehetőségeihez mérten kitanítatni a gyereket. Tehát, hogyha egy paraszt még egyáltalán nem járt iskolába, az is igyekszik a gyerekét legalább az általános iskolán végig rugdosni, hogyha van rá lehetőség, és a gyereknek van némi esze, akkor még ilyen alsó középiskolába is berugdosni, hogyha valaki meg középosztálybeli, akkor az már rögtön az elején a gyerekét igyekszik a fizetős elit óvodába járatni, hogy onnan bejusson egy elit általános iskolába, onnan bejusson egy elit alsó középiskolába, majd egy elit felső középiskolába, és végül valami elit egyetemre. De nyilván mindenki a lehetőségeihez, meg hát a gyerek képességéhez mérten igyekszik a maximumot kihozni belőle. Hát nyilván ez a maximum, ez van, akinek alacsonyabb szintű, van, akinek magasabb szintű, hát Kínában sem végez mindenki a Pétán vagy a Csinkuán, de maga ez az ösztön, ez benne van az emberek, vagy tanulni, illetve a gyereket tanítatni kell. Ez is a konfucianizmusnak egy hagyománya. Nagyon röviden beszélnek a vizsgarendszerről. Ez az elmúlt 1000 évben vált uralkodóvá, korábban is voltak vizsgák, de mint említettem, az elmúlt 1000 évben a Szunkor óta alakult ki ez a helyzet, hogy csak vizsgákon keresztül lehetett feljutni. Hát ez egy kőkemény fizikai megpróbáltatás volt. Itt a tartományi szinten, a tartományi szintű vizsgákra 3 évenként került sor. Minden tartományi központban, fővárosban volt egy ilyen vizsga központ, ahol ilyen kis cellákba zárták be a jelölteket. Itt kaptak egy témát, gyakorlatilag egy fogalmazást, egy esszét kellett írniuk valamely klasszikus kínai műből vett idézet értelmezéséről. Több ezren pályáztak általában ezeken a vizsgákon, tehát több ezer ilyen bizonyos tartományban, 8-9 ezer ilyen vizsgafülke volt. Ide szépen bezárták a szerencsétlen fiatalembert, vagy idősebb embert, nem volt életkori megkötés, nembeli megkötés volt, tehát nők nem indulhattak, de a férfiaknál nem volt megkötés, azon kívül, hogy rendőr gyereke, vagy prostituált gyereke, vagy színésznek a gyereke sem indulhatott. Tehát ide bezárták bizonyos korokban 3 napra az illetőt, és 3 nap alatt kellett egy tökéletes esszét megírnia. És hogyha az sikerült, nagyon keveseknek sikerült, nagyon alacsony volt az átjutási arány, néhány százalék, vagy néha néhány ezredék. Hogyha az sikerült, akkor mehettek tovább a felsőbb vizsgákra, amik által már pozíciót is szerezhettek. Tehát ez egy írásbeli vizsga volt, a kínai hivatalnok vizsga. Nyilván azért is, mert a sok tájszólás, dialektus az megnehezítette volna másképpen a kommunikációt, illetve a jelentkezőknek az objektív értékelését, és egyébként érdekesség, hogy mai napig is az írásbeli vizsgák jellemzők Kínában. A klasszikus kínai hivatalnok vizsga az egy iszonyatosan kompetitív vizsga volt, tehát nagyon kevesen jutottak rajta óriási volt a verseny, és hát ennek szinte az egyenes ági leképeződése, a mai Kaukau, azaz ilyen központi felvételének nevezhető vizsga, amit a végzős gimnazisták írnak meg valamikor nyár elején, és amire az egész gyerekkorukban tanulnak. Ez egy adott napon, illetve különböző tantárgyakban, különböző napokon, ilyen központi vizsga csarnokokban, sporttelepeken, sportcsarnokokban, nagy épületekben összehívják a adott járásnak vagy városnak a diákjait, és itt ilyen írásbeli teszteket kell megoldaniuk, és az egész karrierükre hatással lesz az, hogy egész karrierüket meghatározza az, hogy hány pontot szereztek ezen a Kaukaon. Egész Kínában azt lehet mondani, hogy a gyerekeknek nem nagyon van gyerekkoruk, mert erre a Kaukaóra tanulnak, ami egy rendkívül kíméletlen, kemény versenyvizsga. Ez is tehát azt lehet mondani, hogy a konfucianizmusnak egyfajta hatása. Itt éppen szülők búcsúztatják az adott kisvárosból a közeli nagyvárosba Kaukaóra induló gyerekeket. A többi izmusról nem beszélek ennyit, azért beszéltem ennyit a konfucianizmusról, külön a filozófiáról is, illetve a tágabb értelembe vett konfucianizmusról is, mert ez határozza meg alapvetően a kínaiaknak a gondolkodását, értékrendjét, világképét. A taoisták, meg a buddhisták, meg a keresztények is konfuciánusok Kínában, tehát a konfucianizmus, vagy ez a nagy kínaiság, amiről eddig beszéltem, ez mindenki számára meghatározó, és emellett, vagy erre épülve lehet még az ember valamik másik tételes vallásnak is a híve. A taoizmus az az echte eredeti kínai vallás, ami tételes vallásnak mondható, Ugye a filozófiai taoizmusról már beszéltünk egy előző előadásban, az ugye Krisztus előtti évszázadokban alakult ki, és hát valamiféle ilyen elmélkedő a célok érdekében folytatott tevékenységtől tartózkodó, a nem cselekvést, a nem sürgést központba állító életszemlélet vagy életfilozófia volt. Aztán a Krisztus utáni első-második évszázadban átalakult egy vallássá, vagy kialakult a taoista vallás. Elképzelhető, hogy korábban is voltak vallási elemei a taoizmusnak, tehát ezt is már említettem, hogy a mai sinológusok nem nagyon hisznek ebben az éles megkülönböztetésben filozófiai meg vallási taoizmus között. De az biztos, hogy igazán tételes vallássá a második századtól vált a taoizmus. A taoizmusnak, a taoista praktikáknak, a taoista kultuszoknak a központjában az életnek a meghosszabbítása, illetve az örök életnek, vagy legalábbis a hosszú életnek az elérése állt. A taoizmusnak különböző iskolái voltak, tehát rengeteg kisebb-nagyobb vallási taoista iskola létezett, amelyek különböző módokon próbálták elérni az alapcélt, az, hogy az emberek meghosszabbítsák az életüket, illetve aztán a halál az nem egy vég legyen, hanem valamiféle ilyen átlényegülése az embernek egy másfajta lényé, egy halhatatlanná, úgynevezett szienné. Tehát valami olyasféle elképzelése volt ezeknek az iskoláknak a halállal kapcsolatban, hogyha az ember kellőképpen megtisztítja a testét az ártó hatásoktól, azoktól a hatásoktól, amik ide kötik a földhöz, a tisztátalanságoktól, meg egyebektől, akkor amikor elérkezik a halál, akkor nem ragad itt a földön, és nem egy egyszerű halott lesz, hanem átlényegül valamiféle ilyen szellemi lényé, így halhatatlanná egy senné, és valamiféle más élet minőségben vagy lét minőségben fog tovább élni. De nagyon részletesen nem akarok belemenni, minden iskola más mond mindezekről, és a praktikák is teljesen eltérőek, tehát vannak, akik ezt a célt, ezt úgy próbálják elérni, hogy a legkülönbözőbb taoista istenségekkel jó viszonyt alakítanak, és amuletteket hordanak, és áldozatokat mutatnak be. Vannak olyan iskolák, akik diétát hirdetnek a hívek számára, tehát meghatározzák, hogy nem szabad gabonát enni, csak növényi eredetű táplálékot lehet tenni. Vannak olyan iskolák, amelyek mindenféle szexuális praktikákkal próbálják a yin-yang egyensúlyt, meg a testnek az állandó egyensúlyi állapotát és tisztán maradását megőrizni. Tehát a legkülönbözőbb praktikák vannak, de nagyjából ez elmondható, hogy valamiféle ilyen hosszú életre és átlényegülésre és halhatatlanná válásra törekednek ezek az iskolák. A meditáció is fontos szerepet játszik ezekben a taoista iskolákban. Ugye idővel, amikor megjelent a buddhizmus, akkor a taoisták így látták a mintát, hogy hogy kell megszervezni egy egyház szervezetet, úgyhogy létrejöttek a taoista kolostorok, kialakult a taoista papság, a különböző iskoláknak különböző templomaik voltak, különböző papjaik voltak. Soha nem állt össze egy taoista egyházzal a rendszer, tehát soha nem volt Kínában olyan taoista egyház, egyébként buddhista egyház sem volt, hanem kolostorok meg szerzetesek összessége volt, akik nem voltak ilyen hierarchikus rendben szervezve egymással. Hát ezek a kolostorok aztán fennmaradtak részben, vagy átalakultak, változtak, ugye iskolák is jöttek-mentek, mindenféle divatok, irányzatok is jöttek-mentek, de végül is hát ilyen taoista szervezetrendszer és tételes taoista vallás a mai napig is fennmaradt Kínában, tehát hogyha elmegyünk, nem tudom, Pekingbe, ott találjuk a Pályin Kuánt, a Fehér Felhő templomát, ami egy taoista templom, és ez egy adott taoista iskolához kötődő templom, amiben ilyen beöltözött taoista papokat fogunk találni. Neked más városokban is van, létezik a taoistáknak az országos szövetsége, ez egyfajta ilyen állam által szponzorált szervezet, és ezek működtetik a templomaikat. Kialakult az idők során egyfajta taoista panteon is, tehát a különböző taoista istenségeknek a hierarchiája, rendje is, ez azért jelentősen összefonódott a népi vallásossággal. Azt lehet mondani, hogy a különböző vallások közül a taoizmus áll legközelebb a népi vallásokhoz, tehát a taoista istenek épültek be leginkább a népi kultuszokba, illetve a népi istenek a taoizmusban épültek be leginkább. Nagyon sokszor nem lehet igazából megkülönböztetni, hogy most ez az adott gyakorlat, vagy ez az adott templom, ez a taoizmushoz tartozik-e, vagy inkább mondjuk rá azt, hogy a kínai népi vallásosságnak, a kínai szinkretizmusnak egy eleme. Tehát itt nagyon erőteljes az egymásra hatás és az összeolvadás, de azért vannak kiemelkedő ilyen csúcsai, ilyen taoista csúcsai annak a bizonyos hármas hegynek, ahol egyáltalán megkülönböztethetők a taoisták másoktól. Ugye tipikusan ilyenek a taoista templomok, illetve az azokban tevékenykedő taoista papok. Ez a kép itt egy mai taoista szertartást mutat, tehát ilyenek bőven vannak ma Kínában. A harmadik vallásunk, harmadik izmusunk, a harmadik tanítás, Tiao Kínában, a buddhizmus, ami ugye import termék, viszont nagyon elkínaiasodott az idők folyamán. Az első-második században jelent meg Kínában a Krisztus utáni első-második században természetesen, és hát az elmúlt 2000 évben azért nagyon sok kínai sajátosságot átvett. Tehát ez a buddhizmus, az nem az a buddhizmus, ami annak idején Indiában kialakult, meg nem is az a buddhizmus, ami mondjuk Tibetben van, vagy Mongóliában van, vagy Tájföldön, vagy Kambodzsában van. Elég speciális kínai buddhizmusról beszélhetünk. Aztán ez a kínai buddhizmus terjedt tovább Koreába, meg Japánba. Tehát a kínai, a koreai, meg a japán buddhizmus az nagyon szoros kapcsolatban áll egymással, de mondjuk a kínai meg a tibeti buddhizmus, vagy a kínai meg a tájföldi, kambodzsai buddhizmus az elég távol áll egymástól. Kínában a buddhizmusnak a mahájána ága terjedt el, ez ugye azt jelenti, hogy nagy szekér, nagy kocsi, ami arra utal, hogy erre sokan felférnek. Amikor Buddha annak idején Indiában megalapította a saját vallását, akkor ő ugye azt tanította, hogy hát a szenvedésektől megszabadulni, a nirvánába belépni a teljes vágytalansággal lehet, vagyis ki kell vonulni a társadalomból, és meg kell szakítani a kapcsolatunkat a többiektől, az emberektől, a társadalomtól, a vagyontárgyaktól, az egyebekből, hogy elvágjuk azokat a vágyakat, amik a szenvedéseinket okozzák, megszabaduljunk ezektől a vágyaktól, és hogyha sikerül így elvágni magunkat mindenkitől, akkor szabadulhatunk meg a szenvedésektől. Most ez kínai füllel halva, akik azért mégiscsak egy életszerető és praktikus nép, nem hangzott túlságosan izgalmasan, de már Indiában is kialakult egy olyan változata a buddhizmusnak, a mahájána, amely nem tette szükségszerűvé az, hogy az ember kivonuljon a társadalomból, nem csak azáltal lehetett az embernek megszabadulni a szenvedésektől, és esetleg mondjuk egy jobb helyen újjászületni, hogyha az ember aszkéta lett és remete lett. És ezt az új irányzatot nevezték mahájánának, mert hogy az eredeti buddhizmusra, amit utólag aztán hinajánának, kis szekérnek, kiskocsinak neveztek el, arra ugye csak kevesen férnek fel, hát azok, akik megtehetik, hogy elmennek aszkétának. A mahájánára viszont nagy tömegek is fölférnek, mert hogy a mahájánában már megjelentek mindenféle olyan buddhista istenségek, különböző buddhák meg bodhiszattvák, akik segítenek az embernek megszabadulni a szenvedéstől, és segítenek feljebb lépni a lét szintek között, és egy újabb, jobb helyre újjászületni. Tehát a mahájánában természetesen most nagyon-nagyon-nagyon leegyszerűsítek. Az embernek alapvetően ezekkel a buddhákkal, meg bodhiszattvákkal, tehát a mindenféle istenségekkel kell jobban lennünk ahhoz, hogy akár ezen a világon, akár majd a következő életek valamelyikében, esetleg valamelyik paradicsomban jobban boldogulhasson. És hát ez már tetszett a kínaiaknak, mert ez ugye illeszkedett az ő adok-kapok hozzáállásukhoz, úgyhogy végül is ez a mahájána terjedt el. És természetesen ez a hozzáállás csak a népi szintekre igaz. Ugye Kínában nagyon komoly buddhista elméleti, filozófiai irodalom alakult ki, amely hát sok ezer bonyolult szutrát termelt a legkülönbözőbb ilyen elméleti, filozófiai kérdésekről, lételméletről, egyebekről. Ugye a kínai többsége számára nem ez volt az érdekes, hanem az volt az érdekes, hogyha Kuan Yin istennőnek aki eredetileg egy férfi és avalokütés során a névre hallgat, de Kínában elnőjesedett. Szóval, hogyha ennek a Kuan Yin istenőnek megfelelő módon áldozatot mutatunk be, akkor fiúgyerekünk fog születni. Vagy hogyha, nem tudom, áldozatot mutatunk be, nem tudom, egy bodhiszattvának, akkor sikerülni fog a hivatalnok vizsgán. Tehát ilyen praktikus kapcsolat alakult ki a buddhista vallás követők és az istenségeik között is, és ez már nagyon feküdt a kínaiak tömegeinek, úgyhogy a Krisztus utáni első évezredben a buddhizmus nagyon gyorsan elterjedt. Főleg miután a Krisztus utáni harmadik évszázadban összeomlott a Han dinasztia, az első ilyen nagy tartós birodalom Kínában, és ezzel a konfucianizmus is meggyengült, a konfucianizmus hatása is meggyengült, és az emberek elkezdték keresni, hogy jó, de akkor mi lesz velünk, mihez forduljunk, mihez igazítsuk az életünket. Ebben a széttagolt korszakban a buddhizmus villámgyorsan elterjedt, és a Tangkorra a 7.-től a 10. századig Kína első számú uralkodó vallásává vált. Ekkor filozófiában is virágoztak a különböző filozófiai iskolák, csambuddhizmus, japán nevén zen, ekkoriban virágzott, vagy a tiszta föld iskola, a tiantai iskola, egyebek. De a népi szinten is azt lehet mondani, hogy Kínának többsége az buddhista volt. Aztán a Tangkor végén félig őrült császár rendezett egy nagy buddhista üldözést, és lerombolt egy csomó buddhista templomot, meg elkobozta a földjeiket, a szerzeteseket meg visszakényszerítette a világi életben. És ezt az üldöztetés aztán a buddhizmus Kínában túlélte ugyan, de nem sértetlenül, innentől fogva soha nem nyerte vissza az eredeti nagy befolyását, és szépen beépült a kínai szinkretizmusba, tehát a buddhista kolostorok továbbra is működtek, buddhista szerzetesek továbbra is voltak, de igazából a buddhizmus az egyike lett a többféle kultusznak, a taoizmus, meg a népi vallások, meg egyéb kultuszok mellett. És hát most is rengeteg kínai buddhista kolostor működik, buddhista szerzetesek 100 000 számra, vagy akár millió számra vannak Kínában, de az elmúlt 1000 évben ennek a vallásnak olyan óriási befolyása már nem volt. Ugye buddhizmusnak fontos tanítása a lélekvándorlás, legalábbis a Kínában elterjedt buddhizmusnak, ami ugye azt jelenti, hogy az ember az ebben az életben szerzett érdemei, illetve rossz pontjai, tehát összességében a karmája alapján születik jobb vagy rosszabb helyen újjá, és hát hogyha végigjárta a lét forgatagot, a szamszárát, akkor a végén juthat el a nirvánában. Ezért tehát a kínai buddhisták számára fontos az erkölcsös, az erényes élet is, tehát annak vannak abszolút etikai tanításai, egy buddhista az nem követhet el egy csomó bűnt, de hát természetesen fontos az istenségekkel való jó kapcsolat is. Megjegyzem, hogy a Mahájánában a nirvána, az a teljes megsemmisülés állapotából átalakult egy boldog mennyországát, tehát amikor egy kínai buddhista nirvánáról beszél, akkor nem azt képzeli, hogy ő majd teljesen megsemmisül, és az milyen jó lesz, hanem azt képzeli, hogy örökké él valami jó fajta buddhista paradicsomban. A buddhizmus az elmúlt évtizedekben némi állami támogatást is élvezett, hiszen itt azért mégiscsak egy kínai, vagy Kínában meggyökeresedett vallásról van szó, amelyek nagy hatása van a kínai kultúrára, tehát a buddhista kultúra, ez a kínai kultúra szerves részének tekinthető. És ezért miközben ugye nyugaton folyamatosan a kínai vallásüldözésről beszélnek a buddhisták kapcsán is, közben pedig, hogyha elmenjünk Kínába, ott elképesztően pezsgő, eleven buddhista vallási életet fogunk látni. Itt az ellentmondást az okozza, hogy a buddhista ellenes lépések azok a tibeti buddhizmusra vonatkoznak, ott Tibetben vannak a problémák, és ott azoknak nem is vallási alapjuk van, hanem alapvetően ilyen etnikai, a szeparatizmushoz kötődő alapjuk. A Kínában bevetett, a belső Kínában, a Han kínaiak által követett Mahájána buddhizmus, az nagyon jól megfér a rendszerrel, hiszen nagyjából ugye azt mondja, amit a kommunista rendszer is, hogy viselkedjetek jól, ne csaljatok, ne kövessetek el bűnöket, éljetek együtt a többi kínaival, és ne és kerüljétek a társadalmi konfliktusokat, ne keltsetek zűrzavart. Tehát ebből a szempontból a buddhizmusnak igazából olyan nagy konfliktusa a jelenlegi rendszerrel nincs. És végezetül két import vallásról szólnék, a kereszténységről és az iszlámról, ezekről már télnek csak nagyon röviden. A kereszténység valamikor a Tangkorban jelent meg Kínában, nesztorianizmus formájában, de aztán az eltűnt, és igazából tartósan a 17. századtól van jelen az országban, bár tömegesen csak a 19. századtól kezdett terjedni. Ugye előtte néhány ezer, vagy maximum néhány tízezer híve lehetett Kínában. A 19. században az ópium háborúk után nyertek jogot a keresztény hittérítők, hogy akadálytalanul tevékenykedhessenek Kínában. Úgyhogy ők aztán több millió kínait megtérítettek keresztényé. Ez egyébként nem sok, tehát arányosan nem volt túl sok keresztény Kínában a 19.-20. században sem, de hát azért mégiscsak milliós tömegekről van szó. Amikor 1949-ben hatalomra kerültek a kommunisták, akkor a kereszténységet, hát hivatalosan nem üldözték, de azért mégis csak a nyugati imperialisták termékének tartották, és hát konkrétan nem tiltották be, de mindent megtettek, hogy elvágják a keresztényeket a külföldi támogatóiktól és a külföldi hierarchiájuktól. Például a katolikusokat rákényszerítették, hogy tagadják meg a római pápához való hűségüket, ami ugye egy alapfeltétel annak, hogy valaki katolikus legyen. Tehát kialakult egy olyan katolikus egyház Kínával, ami nem ismeri el a római pápát, ami egyébként önmagában is ellentmondás, de ezt most ne feszegessük, illetve kialakult egy illegális katolikus egyház, amelyet tűzzel-vassal üldöztek, ami viszont elismerte a római pápát, és ez a két egyház rész, tehát ez a Rómát elismerő, meg nem elismerő egyház rész, ez a mai napig is együtt él egymás mellett. Az utóbbi években kezdett valamiféle kompromisszum kibontakozni azzal kapcsolatban, hogy valahogy törvényesíteni kéne a föld alatti katolikusokat, és meg kéne szüntetni az üldözésüket, be kéne őket tagolni a másik egyházba, viszont a másik egyháznak meg beleszólást kéne engednie a pápának a püspök kinevezésekbe, illetve az egyéb ügyekbe. És erről egyébként valamiféle megállapodás született a Xi Jinping féle politikai vezetés, illetve a Vatikán között, ami hosszú távon talán megoldhatja a kínai katolikus egyház széttagoltságának a problémáját. De most nem valláspolitikáról beszélek, erről is van egyébként egy külön előadásom a YouTube csatornámon, hogyha valaki nagyon érdekel, akkor rákeresed. A másik társaságot, a protestánsokat, azokat sokkal könnyebb volt elvágni a külföldi támogatóiktól, a angolszász, inkább angolszász közösségek támogatták őket. Az 50-es évektől kialakult a sajátos kínai protestáns egyház, amit persze egyébként a katolikusokkal együtt aztán a kulturális forradalom alatt üldöztek, tehát hiába voltak ők elvileg legálisan működő protestánsok, illetve katolikusok a kulturális forradalomban nem nagyon törődtek azzal, hogy de hát ők elvileg működhetnének. De aztán nagyon érdekes módon az 1980-as évek elejétől lezajlott Kínában egy keresztény reneszánsz. Azok a keresztények, akik túlélték az üldöztetéseket, előjöttek, visszakapták az eredeti templomaikat, imaházaikat, egyebeket, és elkezdtek így vagy úgy letéríteni. A katolikusok kevésbé, hivatalos adatok szerint a 2010-es években 6 millió volt a katolikusoknak a száma Kínában, ez egy nem hivatalos becslés, 12 millióra szokták tenni, nem tudjuk, hogy pontosan mire alapoznak, hiszen nem tartják számon elvileg, legalábbis nyilvánosan a hívőknek a számát. Minden esetben a katolikusoknak a részaránya, a súlya a kínai társadalomban az egészen minimális, és nagyjából megfelel annak, amit a 49-es kommunista hatalom átvétel előtt képviseltek. Tehát ők nem terjeszkedtek sikeresen, sőt, öregszik el a katolikus egyház, és hát egy csomó problémája van többek között a megosztottság miatt. A protestantizmusnak viszont valódi sikertörténetet hozott a reformis nyitásnak a korszaka. Néhány százezer protestáns volt Kínában így a reformisításnak a legelején, a 70-es évek végén. Ez már a felment néhány tízmillióra, nem tudhatjuk, hogy hány tízmillióra. Vannak beslések, ezek ilyen államközeli beslések, tehát félhivatalos beslések, amelyek 20 millióra teszik a protestánsok számát, viszont mindenféle ilyen magánszervezetek, közvéleménykutató cégek, felmérések, akár 60-70-80-100 millió keresztényről is szoktak beszélni, és itt a keresztények azok a protestánsokat jelentik. De egyszerűen az történt, hogy a 80-as évektől fogva a protestáns kereszténység, itt az amerikai, ilyet, egy ilyen neoprotestáns felekezetekről beszélek, ez tulajdonképpen divatossá vált Kínában. A kínai hatóságoknak se volt ez egyébként ellenére, hiszen ugye Max Weberről kiindulva a protestáns etika az éppen ahhoz a fejlődéshez járul hozzá, ahhoz a kapitalista típusú fejlődéshez járul hozzá, ami Kínában végbe ment, és amit a vezetők szerettek volna támogatni. Tehát olyan abóvó nem volt problémájuk a protestantizmusnak az elterjedésével. Maguk az emberek pedig ugye látták az amerikai filmeket, hogy ott az emberek, nem tudom, protestáns templomba járnak, meg templomi esküvő, meg keresztelő, meg egyebek. És hát divatba jött ugye minden, ami amerikai, meg ami nyugati, meg ami angol száz, és sokan emiatt kezdtek el érdeklődni a kereszténység után, és hát ezt kívülről is fokozta azt, hogy hát a keresztény közösségeknek évszázadok óta nagy álmuk, hogy a világ legnépesebb birodalmát Kínát megtérítsék, és hát most ugye lehetőség nyílt arra, hogy hittérítőket küldjenek a különböző amerikai, meg egyéb protestáns közösségek. Mostanában egyébként a koreaiak is nagyon fontos szerepet játszanak ebben, tehát hittérítőket küldjenek Kínába, és ott próbálják a kínaiakat megtéríteni, akik közül sokan nagyon fogékonyak voltak erre. Úgyhogy elkezdett villámgyorsan terjedni a protestantizmus, és néhány százezerről x 10 millióra növekedett a protestáns kínaiak száma. Ők tehát azért többségükben ilyen, mondjuk a mi hídgyülekezeténkhez hasonlító közösségekbe tömörülnek, de nagyon lelkesek, hogyha elmegyünk bizonyos kínai városokban, Bencsóba, ott gyakorlatilag minden ötödik ház az valamilyen ilyen protestáns imaház vagy gyülekező hely. Időnként a hatóságok hát így ledózerolják a illegálisan fölépült imahelyeket, meg ledöntik a kereszteket a tornyokról, de a kínaiaknak, főleg a városi kínaiaknak egy jelentős része, számottevő része most valamilyen módon protestáns, hogy mekkora a mélysége ennek az elkötelezettségnek, vagy a hitnek, azt nem tudhatjuk természetesen. Aztán, hogy hol lesz a vége a kereszténység terjedésének, azt nem tudhatjuk. Az elmúlt években Xi Jinping alatt azért indult egyfajta ellenkampány arra, hogy azért mindenféle nyugati hatásoktól meg kéne tisztítani az országot szellemileg is, és hát ide azért a protestantizmus is besorolható. Végül az iszlámról szólnék néhány szót. Az iszlám a szinte a kezdetektől, tehát az iszlám megjelenésétől fogva a világon, onnantól fogva jelen van Kínában, de elsősorban nem a kínai emberek lettek az iszlámnak a hívői, hanem hívei, hanem a különböző olyan népek, csoportok, amiket ma nemzeti kisebbségeknek nevezünk. Hát ezek ugye nem voltak mindig nemzeti kisebbségek, de voltak közülük, akik állam alkotó nemzetet is képeztek. Minden esetre ma már han kínai, aki muszlim lenne, az nem nagyon van. Vannak persze, de ezek inkább a kivételnek számítanak, hanem az a néhány 10 millió muszlim, aki az országban él, az a 10 muszlim többségű nemzeti kisebbséghez tartozik. És ezért aztán az iszlám kérdés, a muszlimoknak a kérdése, az Kínában sokkal kevésbé vallási kérdés, sokkal inkább nemzetiségi kérdés. Tehát amikor azt látjuk, hogy a kínai hatóságok fellépnek a nem tudom, ujgur vallási közösségekkel, vagy tanítókkal, vagy iskolákkal, vagy mecsetekkel szemben, ott a fellépésnek a ténye, az tény, azt nem lehet vitatni, viszont itt nem a vallással van nekik a legfőbb problémájuk, hanem azokkal a szeparatista törekvésekkel, amik például az ujgurok esetében összefonulnak a vallásossággal is, de ezeknek nem a vallás a gyökerük, hanem inkább az etnikai eltérések. 10 olyan nemzeti kisebbség van az 55 nemzeti kisebbségből, aminek a többsége muszlim. ők mindannyian a szunnita iszlámot követik, tehát síiták nem nagyon vannak Kínában, hanem szunniták. Közülük a két legnagyobb az az ujgur, akik ugye főleg Szintjiangban élnek, a Szintjiang ujgur nemzetiségi autonóm területen, és hát az elmúlt években óriási kampányok zajlanak az ujgur szeparatista törekvések ellen, ugye az ujgur terrorista veszélyre, még a fundamentalista veszélyre hivatkozva, és ez természetesen az ujguroknak a vallási életét is érinti. Tehát mostában nem jó ujgur muszlimnak lenni, általában nem jó ujgurnak lenni, de a muszlimságát is a hatóságok elkezdték kikezdeni az ujguroknak, vagy legalábbis korlátozni. De hát az, hogy ez nem elsősorban a vallásról szól, hanem más tényezőkről szól, az mutatja, hogy ott vannak a huik, akik viszont különösebb problémákban nem ütköznek Kínában. A hui az egy érdekes társaság, mert ők igazából etnikailag gyakorlatilag han kínaiak, csak különböző okokból a muszlim vallású han kínaiakat a kínai hatóságok nemzeti kisebbségnek minősítették. Tehát a huik azok kínaiul beszélnek, és alapvetően kínai módra élnek, csak muszlim vallásúak, ők az iszlámnak egy nagyon lájtos változatát követik, tehát még nem esznek sertéshúst, meg elmennek a kötelező ünnepeken a mecsetben, meg ilyen fehér fejfedőt viselnek, tehát az utcákon innen lehet megismerni őket, de velük különösen probléma nem szokott lenni. Jó, tehát az iszlámról annyit, hogy régóta jelen van ugyan Kínában, de szervesen nem épült be a kínai, a han-kínai kultúrába, tehát a han-kínaiak között igazából nincsen hatása az iszlámnak, kivéve a huikat, tehát ők meg ugye már nem is han-kínainak számítanak, hanem hui nemzetiségbelinek számítanak. Összességében viszont az iszlám probléma az inkább a nemzetiségeknek, nemzetiségi területeknek a problémája. Ennyit szerettem volna elmondani a tételes vallásokról, de ezzel ez a kis gyors talpaló kínai filozófiai és vallási hagyományokról lezárult. Köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra!